Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Ebben az epizódban egy nemrég indult vállalkozást és legfőképpen tulajdonosát ismerhetitek meg. Amit leginkább tanultam tőle és ebből a beszélgetésből, már közhelynek hangzik, de nem találok jobbat, az az optimizmus és az elszánt minőségkeresés. Egy olyan szakmáról hallhattok, amelyben ezerféle szereplő és szempont szünet nélküli összehangolására van szükség, úgy, hogy közben a fókuszt, a végső célt egy pillanatra sem lehet elengedni, szem előtt téveszteni. Miként lehetséges ez? A recept, mint kiderül, lebilincselően egyszerű, de csak akkor, ha az, aki a feladatot végzi, megingás nélkül szakmai és személyes hitelességével támasztja alá munkáját. Egy beszélgetés az ingatlanfejlesztői szakma kulcsmomentumairól, a szenvedély vezérelt a precizitásról, és egy különös, nagy zenekar karmesteri feladatairól, amelyben a kapcsolódás nem csak az emberek közös munkáját, hanem a megalkotott épület környezetével való összhangját is megteremti. Mai vendégem Ambrus György, a Novelment Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa.
Sziasztok, szervusztok!
Nem régóta vagy vállalkozó, tehát egy friss cég tulajdonosával és vezetőjével beszélgetek. Milyen ez a vállalkozó érzés? Mert csak annyit kell hozzátenni, hogy jó pár évig különböző cégeknél menedzser voltál, felső vezető voltál. Ez szerintem radikálisan eltérő helyzet. Igen. Meg nézőpont.
Igen. Én azt gondolom, hogy a munka világában eltöltött éveimnek nagy részét én alapvetően alkalmazotti státuszban töltöttem, és végigjártam a ranglétrát. Talán elmondhatom azt, hogy az összes lépcsőfokát, és azokban a cégekben, ahol én dolgoztam, ott a végén talán a szakmailag eljutottam arra a magas pontra, ahol már talán nem volt följebb ezekben a társaságokban. Néhányszor már megfogalmazódott bennem, hogy van bennem egy olyan gondolat, ami egy olyan tulajdonosi szemléletet mutat, hogy képes vagyok felelősséget vállalni, talán másért is. És ez az érzés, ez időnként felerősödött bennem, de hát...
Tehát magyarul volt kedved vállalkozást indítani? Tehát tovább viszem a kérdést, hogy nem akartál rögtön úgy kezdeni az egyetem után, hogy vállalkozást indítasz? Vagy ebben az iparágban ez nem olyan egyszerű?
Nem is egyszerű. Én azt gondolom, hogy az ingatlan fejlesztésben azért bele is kell kerülni, meg kell érteni a piacot, meg kell érteni a szereplőket, meg kell érteni a szereplőknek a motivációit, és ehhez meg kell velük ismerkedni, dolgozni kell velük együtt. Az alkalmazotti életemnek azon részében ez egy óriási lehetőség volt.
Tehát ez egy ilyen tanulóidőszak volt?
Abszolút úgy tekintek rá, hogy ez biztosított nekem lehetőséget arra, hogy olyan emberekkel, olyan cégekkel és olyan projektekkel találkozzak, amelyek megtanítanak engem arra, hogy ezt a szakmát, ezt egyáltalán tudjam művelni.
Milyen ez a szakma, mert rengeteget hallunk róla, ingatlan közvetítés, ingatlan fejlesztés, ezt nem tudom, hogy mindenki érti-e, meg az előbb mondtad, hogy hát igen, a gondolkodásokat kell megérteni, meg reakcióikat, szóval milyen ez a szakma?
Én azt gondolom, hogy igényel egyfelől egy mérnöki tudást, hiszen nagyon fontos, hogy értsd és tud irányítani, és tud a műszaki részleteket kezelni. Nagyon fontos közgazdaság, értsed a piacot, hogyan működnek a finanszírozások, hogy működnek a cégek, az áfa kérdések, ezért ez egy harmadát legalább kiteszi. És a harmadik szerintem egy ilyen emberi oldala.
Mégpedig.
Mert azt gondolom, hogy akik megbíznak egy olyan céget, mint mi, akik beruházások menedzsmentjével foglalkozunk, ott az a cég jó esetben élete legnagyobb, vagy a cég életének a legnagyobb beruházását bízza ránk. Tehát egy komoly bizalmi viszonyt kell kiépíteni egymás között, hogy én, aki lépésről lépésre viszem őt, és fogom a kezét, és együtt megyünk a beruházásban előre, ő nem biztos, hogy mindig minden pillanatban érti, hogy mi történik, de óriási számokkal játszunk, és az ő cégének ez a fejlesztést lehet, hogy éppen akkor a legnagyobb, és nem egy sokadik. Ugyanis mi a legtöbbször nem szakmai ingatlan fejlesztőkkel dolgozunk együtt, hanem olyan beruházóknak a munkáját segítjük, akiknek a cég életében elérkezett egy pillanat, amiért egy ingatlan fejlesztési projektre van szüksége. Például székházépítésre, például gyárcsarnok építésre, például valamilyen típusú beruházásra, akár ez lehet egy szálloda is, hiszen nem csak szállodaláncok építenek szállodát, hanem magánbefektetők is, és számára szükség van erre a tudásra. Tehát én ezt a hármas egységet tudnám kiemelni, hogy ezek a három legfontosabb tudások, amiknek a jó mixe, jó arányú mixe szükséges ahhoz, hogy ezt átlásd.
A projektmenedzsmentet mondtad, ez azt jelenti, hogy egy cég, aki nem szakértő, az rátok bízza A-tól Z-ig a megvalósítást? Ti azt vállaljátok?
Igen. Igen. Ez egy nagyon ideális helyzet, hogy már a gondolat felmerülésekor megjelenünk a beruházó oldalán.
Logikus egyébként.
És közösen építjük fel a teljes beruházási folyamatot, azzal, hogy először segítünk meghatározni, mit jelent az, hogy beruházó igény. Rengetegszer találkozunk azzal, hogy három mondatban megvan, mi az igény, és hogyha leülünk beszélgetni, és elkezdünk mélyebbre ásni, hogy de pontosan mit is jelent ez a beruházó igény, milyen funkciókat, milyen négyzetmétereket szükséges itt biztosítani, akkor azért rájövünk, hogy és maga a megbízó is rádöbben, hogy tudom, de mégse tudom a valós igényemet.
Hát ő csak a nagy célt nézi,
így
nem?
Így van.
És
így
nektek
van.
Kell az ő kezét vezetni, hogy értjük, hogy ez a célod.
Pontosan.
De az apró munka...
De azért egy klasszikus mérnökirodaként is működünk, tehát a legideálisabb helyzeten kívül azért mérnöki olyan tanácsadási munkákat is csinálunk, amikor egy beruházásban, vagy egy mérnöki problémában tanácsadóként részt kell venni, kisebb szakértői munkákat, műszaki átvilágításokat kell csinálni. Tehát a spektrum ilyen szempontból ez egy viszonylag szélesebb, sokkal jobb, egy mérnökirodához, és sőt, ez egy mérnökirodá.
Említetted ezt a bizalmat, hogy ez egy harmad rész. Na most ti új cég vagytok, ezt hogy lehet felépíteni? Támaszkodsz arra, hogy esetleg korábbi szakmai életedből ismernek az ügyfeleid, vagy ez hogy működik? Tehát mitől hiszik el, hogy egy frissen alakult mérnökiroda, az képes megcsinálni mindazt, amivel megbízzák. Hát netán pláne ilyen sok-sok, tehát egy óriási, nagy ingatlan fejlesztést.
Kétségtelen, hogy a cég életkora és az a portfólió, amivel foglalkozunk, az még akár ellentétet is mutathat, mert azt gondolom, hogy most leszünk június végén 2 évesek, tehát ez tényleg még kicsi és fiatal irodának
számít.
Hát
abszolút induló cég.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a bizalom, ez az abszolút szakmai múltamból és kapcsolataimból kezdett el kinőni. Vannak már visszatérő megrendelőink, akiknek már egyszer dolgoztunk, és egy újabb megbízást adott, és vannak,
tehát nem zsákba macskát
akik ajánlások útján, tehát hogy kapok egy telefont, hogy valaki felhívott, és hogy ajánlhatunk-e téged erre, érdekelhet-e titeket egy ilyen. Nem mindegyikből lesz munka, de egy beszélgetés mindenképpen történik.
Egyébként ez mennyire jellemző a magyar üzleti életben, ezek az ajánlások? Mert erre sokan úgy néznek, hogy ha-ha, tehát ilyen kicsit ferdén. Másfelől üzleti szempontból nézve, meg egy logikus lépés, hiszen nagyon komoly, ahogy te is mondtad, a cég sorsát alapvetően meghatározó beruházásokra van szó, tehát csak úgy azért nem biztos, hogy az utcáról fogok hívni embereket.
Nagyban szerintem hasonlóan működik, mint kicsiben. Kicsit ez hasonló nagyban is, nyilván komplexebb, most a könnyebb megértés érdekében egyszerűsítettem le, de hasonlóan működik ez így is, hogy szeretnek a cégek azért úgy mozogni, hogy picit mindig ez egy ilyen biztonságérzetet ad, hogy azért nem teljesen kívülről idegen cég érkezik hozzájuk.
Azért is kérdezem, mert így a közvélekedés talán úgy tartja, hogy hát a legjobb, ha versenytárgyalás tendert ír ki, és akkor majd én kiválasztom a legokosabbat, vagy legolcsóbbat, nem tudom, hogy ez így működhet-e.
Köszönjesen hangzik, de a verseny jó. Indultunk már versenyen, felkérésre érkeztünk a versenyre, magánpiaci szereplő szervezett versenyt, meg is mondta, hogy verseny lesz. Volt, hogy megnyertük, volt, hogy elveszítettük. Úgyhogy szerintem a verseny az jó, abszolút. Nem feltétlen az első telefonhívás arról szól, hogy tiéd a megbízás, hiszen az nem jelenti, nem vonza magával az, hogy ebből egy megállapodás is történik, hiszen az, hogy van egy kezdeti bizalom, azt utána egy ajánlattal meg kell támasztani, és hogyha az ajánlat is olyan, ami az ő igényeinek megfelel, és megtaláljuk azt az árszintet, meg azt a műszaki tartalomszintet, meg azt a feladatot, hogy dolgozhatunk nekik, akkor nyilván ez egy kézbecsapás és egy szerződés aláírással elkezdünk közösen dolgozni. De volt olyan is, hogy igen, nem találtuk meg azt a közös meccéspontot, hiába volt meg a kezdeti bizalom, már maga az üzlet már nem jött össze.
De ez lelombol egyébként? Nyilván a siker az feldob.
Ezt szerintem azért kell tanulni. Nem lombozott le, furcsáltam. Volt olyan, hogy furcsáltam, hogy most ezt a döntést nem biztos, hogy értettem.
Igazságtalannak érezted?
Az igazságtalant nem mondanám, inkább azt mondanám, hogy szerintem jól megértettük a szempontjait, szerintem jó árat adtunk, valamiért valaki jobb volt, és akkor én is elgondolkodok, hogy akkor biztosan kellően nyitott füllel ültem-e ott, amikor ezek a beszélgetések voltak, hogy én biztosan jól értettem-e meg, mert én úgy érzékeltem, hogy az áramon abszolút versenyképes legyek, de mégis ennek ellenére nem mi nyertük. Ezt még tanulni kell nekünk is.
Hogy működik ez a jó feldolgozás? Hogy lehet behozni a racionális szempontokat? Hogy lehet azt elérni, hogy azt hiszem ezekből nevezhetjük a kudarcnak, kudarcból lehessen tanulni? Tehát mi kell ehhez?
Föl kell dolgozni. Ehhez egy kis idő kell. Én szoktam sokat nagyon gondolkodni, hogy akkor hogy történt ez a hét, mi zajlott ezen a héten, ki szoktam magamnak emelni utólag dolgokat, esetleg másképp csináltam volna, vagy legközelebb mit csinálok. A másik, amit szoktam, bevonom a kollégákat, és tényleg leülünk arról, hogy oké, akkor mit tanultunk ebből a helyzetből, és egy kicsit beszélgetünk arról, hogy akkor vonjuk le a konzekvenciát, hogy legközelebb ezt még jobban tudjuk csinálni.
Azt mondtad, hogy szoktad értékelni a hetet, tehát ez neked egy szokásod, vagy az a közelmúlt eseményeit? Tehát ezt igen. Miért csinálod?
Ezt általában hétvégén csinálom. Túlzás lenne azt mondani, hogy hétvégén dolgozok, de hogy hétvégén rászánok, időmtől függően, vagy családomtól függően egy kis időt arra, hogy végig gondolom a hetet, és akkor, mikor nem csörög a telefon, nem kell rohanni tárgyalásra, nincs az a hétköznapi daráló, hogy már a következő ügyekben készül szépen fel, könnyebben, szabadabban, egy kicsit out of the box rá lehet nézni, mi történt a múlt héten, mi fog történni a következő héten. És én egyébként üzemeltetek egy ilyen, a kollégákkal egy ilyen heti jelentésrendszert, ez nem kell túlképzelni, ez egy e-mailes forma, minden pénteken megküldik, írásban, minden hétvégén én ezeket megválaszolom, segítem őket irányokkal, javaslatokkal, döntésekkel, hogy melyik irányba hogy menjenek. Így hétfő reggelenként én nem egy ilyen hétindító megbeszéléssel összehívok mindenkit, és ülünk 2-3 órát együtt, hanem mindenki úgy ér be a munkahelyére, hogy a posta fiókjában már ott várja egy válasz arra, hogy akkor hogy nézzen ki a hete, melyik problémájában, melyik kérdésében, hogyan menjen tovább. És ezt egy nagyon hatékony rendszernek gondolom.
Hatékony, de ugyanakkor egy kicsit talán személytelennek tűnik. Vagy te hogy látod ezt a mixet? Mert valóban ez így hatékonyabb.
Ez egy hatékony. A személyességet egy jelenleg biztosítja azt, hogy egyelőre kicsik vagyunk. Mi jelenleg hatan vagyunk.
És a maga tehát bemész, és mindenki lát mindenkit.
Így van. Így van. Egy irodában ülünk, egy open office-ban ülünk, közösen ülünk. Ha bárkinek egy kérdése van, akkor csak fölemeli a fejét a gép fölül, és lehet beszélgetni. Az irodát úgy terveztem meg, hogy maga a konyhához tartozó étkező, az részben egybe van nyitva az open office térrel, és mint egy kávézó működik. Tehát, hogyha bárki úgy érzi, akkor simán apró beszélgetések ki tudnak alakulni úgy könnyedén a konyhai étkezős részben, hogy egyébként egyben gondolkodik a csapat, és egyben ülünk.
Ezt miért csináltad? Hiszen korábban meg hierarchiából érkeztél, tehát felsővezető, titkárság, külön szoba, alattad sok-sok középvezető, és akkor most ez erős váltás. Tehát miért csináltad ezt?
Nem is ülnék külön irodába, megmondom őszintén.
Miért nem?
Mert így akkor együtt élek a kollégákkal, együtt élek a projektekkel, és együtt élek a problémákkal.
Ez fontos?
Hogy érezzem, hogy melyik projektnek mi a szívverése, talán ezt így megfogalmazhatom, ahhoz ez szerintem egy nagyon jó indikáció, hogy így akkor jobban látom, jobban érzékelem én is, és emiatt én nem is ülök külön, én együtt ülök a kollégákkal. Megpróbálom azt az előnyünket kihasználni, hogy jó szaktudásunk van, jó személyes referenciáink vannak, de a cég még fiatal. Cserébe, amikor minket megkeres egy lehetséges feladattal, egy megbízással valaki, mi azt tudjuk mondani, hogy fiatalosak vagyunk, rugalmasak vagyunk, és nagyon personalizált személyesek. Tehát mi mi tényleg személyesen foglalkozunk az ő beruházásával, és egyelőre jelenlegi státuszunkban mi még nem egy nagy cég vagyunk, ahova bedobnak egy feladatot, és akkor ott majd kijelölnek valakit, de a vezérigazgató csak havonta egyszer találkozik ezzel a problémával, hanem én általában a projektek tulajdonosaival, vagy a projekt cégi első számú vezetőjével szinte hát minden projektünknél legalább heti egyszer leülök.
Hogy választottad ki ezt a kis csapatot? Ezek inkább barátok, vagy máshol megismert, jó képességű emberek? Hogy áll össze ez? Mi volt a szempont, inkább azt mondom? Nyilván a szakmai hozzáértés, persze.
A szakmai hozzáértés az nekem nagyon fontos volt. Nekem az is nagyon fontos.
Bocsáss meg, hogy közben, de van, aki azt mondja, és volt ilyen vendégem, aki azt mondta, hogy a szakmai hozzáértés az második szint. Neki az a legfontosabb, hogy milyen személyiség.
Én ezt ketté szedném. Egy latban van, hogy ugyanazt gondoljuk egy beruházás végrehajtásáról, hasonló szemlélettel és hasonló fontosságokat. Nagyon sokféle iskola van, hogyan kell egy építési projektet felépíteni és végrehajtani. És nyilván ebből adódóan sokféle módon is sikerül egy beruházás. És ezt nem feltétlenül a kivitelező minőségére értem, hanem például az elhúzódásra, az áttervezésre jól volt-e megalapozva például a megrendelő igény. Mi ezekre teszünk nagy hangsúlyt, tehát hogy én olyan kollégákat kerestem, akiknél ezek a fókuszpontok hasonló irányba vannak, a hasonlóan gondolkodnak, mint én, és együtt érezzük azt, hogy hol vannak a kockázatok a projektben. A másik nálam is a személyiség volt, hogy egyben néztem egy személyiséget arra, hogy egy megrendelővel szemben kell tudnia tárgyalni.
Hát igen, őnekik kell szimpatikusnak lenni.
Igen, és egyben pedig egy csapatot is építek, tehát a csapatba való beillesztését is próbáltam nézni.
Megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy hó, sokféle iskola van a beruházás lebonyolítására. Ez engem nagyon meglepett, mert így kívülállóként azt gondolom, hogy van egy Excel tábla, meg van egy ütemterv, azt hajrá. Tehát mindenki egyformán csinálja. Mesélj egy kicsit, ha lehet, ezekről a részletekről, amennyire ez ilyen nem túl szakmai keretekben ez elvégezhető.
Mindig megpróbálom megérteni, mit építünk. Megpróbálom megérteni, hogy és miért építjük. Miért került abba a helyzetbe, hogy így döntött, hogy minél jobban beleéljük magunkat. Ha kell, megtanuljuk a funkciót, ha kell, megértjük az üzemeltetést, ha kell, elmegyünk külföldre, és megnézzük, hogy hogy működnek a jó példák. Én nagyon sokat jártam, és egyébként, ha szükséges, megyek is külföldre, és megpróbálom megtanulni és megérteni, hogy az egyébként mitől jó. Mert tervezés során ezek a megértések fogják jobbá tenni a házat.
Egy konferencián, egy régebbi évek kezdődő konferencián, hogy azt mondtad, hogy az építőipar helyzetéről, hogy az iparági szereplők egymásra vannak utalva, és az együttműködés elkerülhetetlenné válik, megértve egymás kockázatot, és mielőtt elérjük a szakadék szélét. Ezt 2021-ben mondtad. És ezt lehetséges megcsinálni, mert ez a fajta együttműködés, mondjuk így, hogy nem jellemző a magyar gazdaságba. Lehet, hogy a társadalomra igen, nekem az a benyomásom, hogy nem minden esetben. Tehát ez egy nehéz feladat.
Ez egy nehéz feladat. Erre nyilván a nagyobb szereplők azok, akik valamilyen módon ráhatással bírnak. Tehát, hogy amikor erre gondolok, vagy ezt mondom, és ez azt hiszem a portfóliónak volt a konferenciája, igen, hogy ott alapvetően ilyen iparági szintű kérdésekről beszélgetünk, és ez a mondás, ez szerintem, és ez a kulcs, amikor erről beszélek, ez iparági szintű szereplőknek a kezében van, ők tudnak ebben segítséget nyújtani.
Hát igen, de ha nagyok, akkor igyekeznek elnyomni a többieket, nem segíteni, és megtisztítani a terepet saját magukra, tehát piacokat szerezni.
Igen, de a kivitelezőnek nem konkurenciája a tervező, vagy a kivitelezőnek nem konkurenciája a műszaki ellenőr, de érdeke, hogyha nincsen terv, ha nincsen tervező, nincsen terv, akkor nincs mit kivitelezni.
Akkor másképp kérdezem, tehát, hogy az építőipar tud-e úgy egészben magára tekinteni, minden szereplő egymásra figyelni, amit mondtál, tehát vannak a tervezők, vannak a kivitelezők, vannak a fejlesztők, nyilván akár még a bankokat is ide be lehet vonni, hiszen ők adják a pénzt ehhez, az ingatlan fejlesztésekhez, hogy mint olyan szakma.
Én bízom benne, hogy ha csak célként tűzzük ki, és minden évben, vagy mindig kitűzünk egy pici lépést, hogy hogyan érünk el odáig, vagy de nem érjük el, csak közelítünk, mert tényleg nagyon bonyolult egy ilyet. Azt gondolom, már akkor jobbá tesszük ezt a...
És a kicsiben lefordítjuk, ugye te mindenkivel te tartasz kapcsolatot. Ez működik kicsiben is egyébként? Egy projektnél, egy ingatlanfejlesztésnél, ez az együttműködés. Nyilván szerződnek az emberek, de hát szerintem a mindennapi tapasztalat az építőiparban az a, az a szervezetlenség. Most a magánemberekről van szó, hogy nem jönnek határidőre, nem akarom sorolni a rém történeteket, de aki, akit ismerek és építkezett, az azt mondta, hogy köszönöm szépen.
Tehát egy elég volt.
Egyszeri projekt.
Senki nem mondta, hogy könnyű szakmánk van.
Neked ez hogy megy, ez a sokszínű, ez a rengetegféle csapat összetartása?
Én azt mondanám, hogy két olyan szempont van, amire mindig próbálok figyelni, hogy hála Istennek nagyon jó, magas és okos és jó képzett emberek között tanulhattam ki ezt a szakmát, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy értem a szakma szabályait, és hogy ha úgy élem az életem, és úgy javasolok döntéseket, és úgy végezzük a munkákat, hogy azt a szakma is előri, és szakma szabályai szerint haladunk, az szerintem egy nagyon fontos.
Ez a kulcs?
A másik, amit szintén tanítottak, tanultam, de nagyon könnyen magamévá tudtam tenni, tehát az pedig az a tulajdonosi szemlélet, hogy te valakinek a házán dolgozol, ahhoz hozzá tudsz állni úgy is, hogy jó, hát a te házadon dolgozok, vagy én beleélem magam, és amikor tárgyalok bárkivel, bármiről, legyen ez tervező, legyen ez kivitelező, akkor legalább olyan alapossággal, és legalább olyan megértéssel, vagy legalább olyan szigorral, minthogyha én lennék a tulajdonos.
Ezen múlik?
Szerintem a tulajdonosi szemlélet az egy nagyon fontos tulajdonság lehet ebben, egy kulcs lehet ebben a szakmában, igen.
És a többiek ezt így átveszik? Mert azért mondani könnyű, megcsinálni annál nehezebb.
Amikor kerestem ide a csapatba a kollégákat, akkor mind a szakmaiságot néztem, és hogy azokat a fókuszpontokat, annak része volt például, hogy ő képes-e arra, hogy tulajdonos is azt érezze, hogy te legalább annyira fontosnak tartod az ő kérdéseinek a megoldását, mint amennyire neki.
Ez hogy lehet eldönteni, mert igen, ez jól hangzik, és akkor beszélsz valakivel egy-két órát, jó, ha ismered korábban, de van erre valami jel, megérzed, vagy máshonnan jössz rá arra, hogy igen, ez az ember, ez képes erre.
Igen, szerintem a probléma megoldási javaslataiból. Egy megbeszélésen ezt meg tudom mondani, hogy ő alkalmas-e erre, mert vannak a probléma csinálósok, meg vannak a probléma megoldós emberek szerintem, és ez sokkal közelebb van a probléma megoldós típusú emberhez.
Tulajdonképpen olyan vagy, mint egy orvos. Az orvos is mindig persze meggyógyul a beteg, de azért alapvetően az ő munkája a bajból áll, tehát a bajt kell megoldani. Most nyilván egy ingatlan fejlesztés az szép reményekkel indul, de hát aztán jön a mindennapok kőkemény valósága, néha szomorú valósága, szóval ez nem zavar. Van elég energiát? Tehát honnan tudsz ebbe újra és újra belevetni magad?
Nos, nagyon motivált időszakomat élem ezzel a cég alapítással.
Miért?
Mert nagyon-nagyon motivál ez az egész új helyzet, új emberek megismerése, egy új perspektíva, egy új pozícióból megközelítés, ez engem végtelenül motivál. Úgyhogy igazából most én vagyok az első és az utolsó, aki az irodába érkezik és megy, mert egyelőre azt érzem, hogy van előrehaladás, van sikere annak, amit csinálunk, és jó körbenézni az irodába, hogy a kollégák ott hagyják a papírokat, mert ment a munka, de már este volt, és elmentek haza. És egyelőre ez engem végtelenül motivál.
Mi a mérlege ennek az első, a kezdeti éveknek?
A legnehezebb lépés talán az első munkavállaló felvétele volt. Az nekem egy sokkal nagyobb ugrás volt lélektanilag, megugrani, meglépni, mint utána a további bővülés.
Mi volt benne a legnehezebb? Mi volt benne a nehéz?
A felelősség. Én most munkát kínálok valakinek.
És te egyedül, személy szerint.
Igen. Megvan a feladat, nagyon szép feladat, szakmai kihívás, de akkor te vállalod a felelősséget is, hogy akkor ő és a családja, és a fizetés, és a munka, és a hosszú távú.
Tehát mindenki egyedül. Felé, ugye? A munkavállaló felé, meg a megrendelő felé is, hogy az az ember.
Pontosan. Az nagyon izgalmas volt, ez tavaly karácsony előtt volt ez az izgalom.
Szerintem akkor erre emlékezni fogsz.
Én is azt gondolom. Az a dilemma, ami az első előtt történt, ahhoz képest a többi már rutin volt, folyamatosan új embert találni, aki egyébként azoknak a szempontoknak megfelel, amit is már részben ugye érintettünk, az viszont nagyon nehéz.
Nyilván végig kísérned a kivitelezést is, mondtam, felügyeled. Igen. És akkor jön a kivitelező, hogy hát elmentek a burkolók, vagy nem tudom én, nincs villanyszerelő, tök mindegy, de ezek a gondok. Hát ilyenkor mit lehet mondani, mert az ember először azt gondolja, hogy kicsit úgy ordibál, felemeli a hangját, de akkor is megcsinálni, és akkor ilyen követelésekkel áll elő. Tehát attól, hogy az ember veri az asztalt, még nem lesz szakmunkás, vagy nem lesz munkaerő. Szóval ezeket hogy lehet megoldani? Ezzel diplomáciával, emberi szóval, vagy lehet ez egy ilyen helyzeten segíteni, amikor komoly pénzek, határidők forognak kockán?
Igényelni mi rugalmasságot ez a helyzethez.
Jó nagy levegőt vettél, igen.
Mint
igen,
ahogy
igen.
A kivitelezőtől is igényelni mi rugalmasságot, hogy a megrendelővel. Ez is egy hasonló viszony, hogy össze kell csiszolódni egymással.
De te ezzel az emberi játékra vagyok kíváncsi.
Ez
hogy, hogy működik?
Abszolút létezik. Én például szoktam rendszeresen olyan projekten, ami éppen kivitelezési időszak alatt van, a projektre kijelölt projektvezetőt vagy műszaki igazgatóval, negyed évente egyszer megyek kávézni. Uh-huh. És azt gondolom, hogy az a kávézás az nem arról szól, hogy mi most ott, ami a tárgyaló asztalnál történik, azt mi ott felülírjuk, meg nem is írhatjuk felül, meg nem is írjuk felül, hanem egy nagyon picit egy más környezetben.
Tehát nem szakmáztok annyira?
De szakmázunk, csak egy más környezetben, nem tárgyaló asztalnál, tehát egy más millióban, egy kicsit leülve, lehet, hogy könnyebben értjük meg azt a problémát, amit mind a ketten más székből, más pozícióból nézünk, és más kockázatok, és más helyen szorít a cipő. És lehet, hogy akkor egy kávézás mellett könnyebben értjük meg, hogy kinek hol vannak azok a fájdalompontjai, amiben, hogyha egy kicsit közelítenénk egymáshoz, akkor pontosan hamarabb lehet megoldani az ilyen szituációkat.
Hát igen, mert egy ilyen építési, mondjuk így értekezve, nem tudom mi a szakneve, amikor ott ül mindenki, hát akkor az olyan, mint valami ilyen parlamenti ülés, vagy valami nagyon formális dolog, és mindenki lobogtatja a saját problémáját, és őrzi az arcát.
Korábbi főnökömtől tanultam, akivel mai napig talán elmondhatom, hogy jó viszonyt ápolok. Ő mondta azt, hogy nézd Gyuri, a mi munkánkat az egy nagyon szép, mert ugye a végeredményt az nagyon egyértelműen és közérthetően lehet bemutatni.
Hát ott nincs vita.
Igen. De közben ez is a legnagyobb mérőfoka, hogy ott volt-e határidőre, ott volt-e minőségben, és ott volt-e olyan építészeti és minden értelemben, ami azt a nívót hozza, mert azt nagyon könnyű bírálni.
Hát az mindenki ért, sok minden máshoz is Magyarországon, ez egy ilyen...
Szóval, hogyha a vitákra hegyeznénk ki minden egyes ilyen építési kooperációt, és nem feltétlen mennénk el a megoldás irányában, és ezekben játszmák nem a megoldás irányába vinnék a folyamatokat, akkor vélhetően maradnának ezek az félbehagyott építkezések jó hosszan.
És ebben te vagy a kulcsszereplő egyébként? Mint építés vagy beruházás menedzser?
Benne vagyok maximálisan, igen.
Miért ezt a szakmát választottad?
Jó kérdés.
Mit tetszett benne?
Azt hiszem, hogy 5 éves voltam.
5?
5 éves voltam, amikor az én nagymamám házánál valamiféle betonozási munkát végzett. Édesapám, aki egyébként szintén az építőiparban dolgozott, és én ott rendkívül sokat serénkedtem, és ott valahogy ott el is hangzott a szülők, nagyszülők részéről, hogy na hát ez a gyerek még lehet, hogy az építőiparba fog kikötni, olyan kis lelkesen mentem oda, majd ezt követően én a gimnáziumban már 10. jártam fel Budapestre minden pénteken este egy külön rajztanfolyamra, hogy megtanuljam azokat az axonometrikus és ábrázoló geometriai típusú rajzokat, amiket a gimnáziumban bár nem tanultam, de a mérnöki iskola már a felvételihez is, meg utána az első évben is kellett. És én már 10. és utána még 2 év, tehát a 12-ben ugye érettségiztem, tehát 2 évvel az érettségi előtt én már jártam fel péntekenként és esténként az egyetemre egy ilyen esti iskolába rajzolt tanulni.
Tehát nagyon elszánt voltál?
Igen, ebben nagyon elszánt voltam, hogy ez nekem nagyon tetszett.
Hát ugyanakkor viszont azt a részét vállaltad az építőiparnak, vagy az építészetnek, ami a legtöbb gonddal jár, mert egy építész mérnök, az szépen álmodik, művész, formákat terem, tereket, és tulajdonképpen nem foglalkozik a megvalósítás sokszor koszos, véres valóságával. Vagy ez innen még billent, hogy billentél át ebbe a frontvonalba, nevezzük ezt így?
Van egy rossz berögződés, és ezt olyan szinten látom, hogy most kaptam egy felkérést, hogy egyetemen tartsak építészeknek előadást, és megkérdeztem, hogy nagyon megtisztelő, és nagyon köszönöm, és nagyon sok szeretettel el is fogadom. Mi lenne az, amit esetleg, ha én elmondanék, akkor az a diákok számára hasznos tudás lehet? És azt mondták, hogy segítsem kibillenteni abból a diákokat, hogy aki építőmérnöknek megy, az vagy statikus lesz, vagy építésvezető, aki építésznek megy, az meg designer, építész és 3D látványtervekkel bármit csinálhat.
Hát az a nagy menő, ugye?
És hogy próbáljon bemutatni, hogy léteznek egyéb szereplői is a projekteknek és az iparágnak, és hogy próbáljon megvillantani, mint például én, aki egyébként ezt a beruházói projektmenedzsmentet csinálja, hogy abszolút létezik egy ilyen, és hogy ennek mik az előnyei, és hogy hogy lehet ezt elérni, hogy lehet ebbe beletanulni, hogy lehet ebből szakmában tapasztalatot szerezni. Én sokkal jobban szeretek dolgokat teljes körűen átlátni, akkor sokkal jobban értem. És sokkal jobban bírok döntéseket hozni, hozattatni, döntés előkészíteni, hogyha teljes képet látom. Nekem ez például mindig egy elengedhetetlen. Amikor megkeresnek bármivel minket, először addig kérdezgetek és addig beszélgetek, amíg azt nem értem, hogy legalább ezt a szituációra van egy valamilyen rálátásom, ami már úgy érzem, hogy oké, értem, és akkor utána lehet ebbe egy kicsit mélyebbre menni. Aki érez magában ilyen típusú motivációt, az azt gondolom, hogy neki mindenképpen merném ajánlani, hogy meg lehetne próbálni ezt a projektmenedzsmentet.
Kivilállói megfogalmazás, de nekem az a benyomásom, olyanok vagytok, mint a diplomaták. Így a kapcsolatokat próbáljátok elrendezni, nem? Az egész egy ilyen kapcsolatmenedzsment.
Nagyon benne van. Mint ahogy mondtam az elején, hogy három részből tevődik össze, és ez az egyharmad, az biztos, hogy...
De nem több, mint az egyharmad. Tehát a műszaki dolgok azok talán megoldódnak maguktól. Mert itt az a kérdés, amikor egy sok ember együtt dolgozik, hogy meg akarják-e csinálni, vagy nem. Mindenki, aki ott ül, az érti a szakmáját.
Ez igaz, viszont ha nincs egy karmester, akkor hiába tud a hegedűs meg a bőgős zenélni, nincs, aki összehangolja őket, hogy ki mikor lépjen be, akkor nem egyszerre fognak zenélni.
Tehát te ilyen zenekart működtetsz, amikor beruházol?
Szerintem ez egy jó hasonlat, igen.
Melyik az építészet, amit szeretsz?
Ne csak az épület szolgálja a használóit, hanem az a környezetére is reagáljon. Én nagyon sok projektünknél próbálom abba az irányba tolni, hogy ha lehet, nem mindig a telekhatárba gondolkodjunk, és most nem az épületre gondolok, hanem arra, hogy merjünk egy picit, egy kis közparkot, egy kis útfelújítást, egy kis bringasávot, bármit.
Te kapcsolatot teremteni?
Igen.
Miért? Így lesz élőbb?
Így van. Így lesz része így lesz az új épület, része annak a környezetnek, ahova te viszed őt.
Hát ez pluszköltség, és ezt hajlandók elfogadni a megrendelők?
Ez egy iteratív folyamat. Ez egy iteratív.
Ezt nagyon
folyamat.
Szépen fogalmazod.
De tényleg így van.
Veszekedéssel jár, vagy csak így óvatosan lehet adagolni?
Ezek főleg nagy beruházások nem örülnek fel ott. Az általában az önkormányzattal való élő kapcsolat az elengedhetetlen, hogy egyeztessenek egymással, hogyha szabályozási terv módosítást igényel, akkor meg még szerződést is köt egymással, ugye az önkormányzat meg a fejlesztő. Az önkormányzat általában magától is jön elő ilyen elképzelések, hogy régóta szeretnénk ide egy bubi állomást. Tudnál-e abba segíteni, hogy esetleg ezt előkészíted, vagy magát ezt, meg ezt. És ha te esetleg már eleve így gondolkozol, és így irányítod a tervezést ebbe az irányba is, ez is része a gondolkodásodnak, sokkal hamarabb lesz partner az önkormányzat, aki egyébként polgárokat képvisel, tehát joggal mondja azt, hogy engedek neked valamiben, de segíts társadalmilag is értelmezhetővé tenni ezt, hogy miért jó ez nekünk.
Hát nem egy szigetről van szó, nem?
Szerintem az a jó szemlélet, hogyha ez a sziget kicsit mindig így kimegy, és teret nyer magának, hogy azt más is szerethesse.
És amikor elé tesznek egy projektet, vagy egy megrendelőt, vagy egy megrendelést, mi az, ami a legelső gondolat és a legfontosabb, amit megnézel benne? Vagy ez nem így működik?
Sokszor elkövetik a megrendelők azt a hibát, hogy addigra már van egy kiválasztott építész. Még nem tudják, mit akarunk, de már valamiért
már van. Hát szeretik a stílusát. Az egyfajta szellemi esztetikai elkötelezettség, egy iránymutatás.
Igen. Igen, viszont az építész, ha már megjelenik, akkor ő rajzolni akar. Van egy ilyen kényszere. Teljesen
hát az
jól.
Építész rajzol, igen.
Viszont lehet, hogy azok a bizonyos megrendelő igények, és azok a műszaki kockázatok még nem nem tartott, lehet, hogy a beruházás, hogy már rajzolni kéne még. Lehet, hogy egy lépéssel előrébb kéne tartani, és inkább meghatározni jól, hogy mit szeretnénk építeni.
Mit rajzoljunk.
Igen. És nagyon szeretem azokat a megbízókat, akiknek ezt megemlítem, levezetem, hogy szerintem még egy lépéssel lépjünk hátrébb, szálljunk el egy nagyon pici időt, és határozzuk meg sokkal jobban, értsük meg a funkciót, értsük meg egymást, határozzuk meg sokkal jobban a tervezési programot, és ha van egy nagyon jól előkészített tervezési program, akkor hozzunk tervezőt. Volt egy olyan példám, hogy megvolt a stílus szeretet miatt a magánberuházáson az elképzelt tervező, és annyit kérdezett tőlem a megbízó, hogy Gyuri, segíts, hogy döntsem el, hogy ki a jó tervező ide? És azt mondtam neki, hogy szerintem meg lehetne azt csinálni, hogy az ajánlatadás helyett, hogy az ajánlatadást bővítsük ki, fizessünk egy viszonylag minimális díjat pár cégnek, hívjunk meg pár céget, és három dolgot adjanak be az ajánlatukba. Adjanak be egy építészeti koncepciót látványtervekkel, ahol egy építészeti minőséget fogunk tudni nézni, hogy ő hogy képzelné el ezt, hogyan építené ide, hogyan reagál a környezetre, milyen homlokzat, milyen épülettömegbe gondolkodik, milyen műszaki megoldások. Most én elsősorban építészetről beszélek. Milyen ütemtervben gondolkodik? Milyen tervezési átfutási időkkel? Nyilván mi is adunk indikációkat, de ő be is tartaná, vállalja, tudja ebben az ütemezésben csinálni? Tehát nyilatkozzon róla, hogy ő hogyan építené ezt fel. És nyilván nagyon fontos az ár. De onnantól kezdve, hogy ő lát egy építészeti minőséget, látja ennek az átfutási idejét, lát egy árat, mert nem ugyanabban a súlyban esik az ár. Ennek a végeredménye az az lett, hogy egy tök más építésziroda nyert, egy nagyon-nagyon jól környezetbe illeszkedő professzionális tervel. Nyitott volt a határidőre, odafigyelt rá, és messze az egyik legjobb ajánlatot adta pénzügyileg. Szóval jót tett a verseny.
Te mit gondolsz arról, hogy most ilyen kis cég vagytok, és elég minőségi dolgokkal kell foglalkozni, tehát nagyon erős a szellemi koncentráció. De a növekedéshez hogy viszonyulsz?
Összességében nem félek a növekedéstől. Most azt látom, hogy most kéne egy ilyen platófázist, egy pár hónap, hogy egy kicsit összerázzuk a csapatot, és hogyha nyilván a gazdasági környezet, a megbízások úgy adják, hogy további esetlegesen növekedésre van szükség, akkor erre én megpróbálnék jól reagálni. Állok elébe ennek a feladatnak, mert azért, hogyha valahol én erre kellemes feladatként tekintek, hogy a növekedést le kell követni, vagy a növekedés igényt le kell követni egy növekedéssel, azt akkor azt látom, hogy valószínűleg valamit jól csinálhatunk, mert vagy a hírünk, vagy az iparági hírünk, vagy a megbízásaink száma olyan léptékben növekszik, hogy ez a növekedés lekövetendő.
Szerinted mi a legfontosabb, amikor erre figyelni kell?
Ne bővülj feleslegesen. Ne hidd el minden pillanatban azt, hogy neked kötelező növekedni, és új embert fölvenni, és még nagyobb infrastruktúra, hanem nagyon próbáld reálisan belátni azt, hogy az a kapacitás túlterheltség, ugye, ami általában egy bővülést eredményez, az reális-e? Mert persze lehet, hogy látod a kollégákon, de hogy az időben is meddig tart, és próbálom egyébként, tehát erre ténylegesen táblázatokat vezetek, időben átlátni a terheléseket. Nem azt mondom, hogy a pattanás pillanata előtt kell ezt meglépni. Én folyamatosan fejbe keresek embert. Tehát én folyamatosan nyitott szemmel járok. Nagyon figyelek.
Anélkül, hogy ha éppen szükséged van rá.
Igen. Megjegyzem, oda beszélgetek vele, kell elhívom egy kávéra, nem feltétlenül ajánlatért. Kíváncsi vagyok rá közelebbről, hogy van most, hogy érzi magát. Látok-e nyitottságot benne? Van-e egy kémia közöttünk? Mert bármikor, hogyha eljön ez a pont, és ez az elmúlt egy évből jött egyébként, ez ennek a tanulsága, hogy azért van erre szükség. Tehát most még ezzel a kis csapattal, meg ezzel a kis fiatal, kicsik vagyunk és fiatalok stílusban, még nyilván egy új feladat még akár eredményezhet is, akár egy új ember fel. Tehát még nagyon érzékenyek vagyunk erre az ingadozásra. Most még ez a fázis. Ha egy nagy testé válunk, egy nagy szervezetté válunk, nyilván kevésbé fogunk ennyire reagálni ezekre a változásokra, most még erre nagyon érzékenyek vagyunk.
Ez a vállalkozói lét, tulajdonosi lét, ez az, aminek elképzelted?
Sose képzeltem el teljesen, mert valahogy csak jött egy pont, hogy váltás, és elkezdtem belevágni. Nagyon szeretem. Tetszik, örülök neki, hogy belevágtam.
Abruzs György, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
Köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért, de vendégem Amrus György, a Novelment mérnök iroda ügyvezető igazgatója és tulajdonosa volt. Hamarosan újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg arról az energiáról, amely nem csak a cégeket, hanem legfőképpen az emberi alkotást, a függetlenség és a szabadság megteremtését szolgálja és teljesíti ki. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétvai Igort hallottátok.